George Simenon Maigret védekezik. Fordította Zsámboki Mária, felolvassa Komlós Róbert. A felvétel készült 1977-ben. Ugye csak Maigret. A felügyelő erre a mondatfoszlányra csak később emlékezett vissza. Akkor, amikor elhangzott, nem lepte meg. Minden olyan otthonos volt, a környezet, az arcok, még a jelenlévők mozdulatai is annyira ismerősek, hogy nem is kellett külön odafigyelni rájuk. Paganéknál játszódott le ez a jelenet, a Rue Popincourt-ban, néhány száz méterre a Boulevard Richard Lenoir-tól. Már évek óta megszokott dolog volt, hogy Maigret-ék havonta egyszer Paganéknál vacsoráztak. S ugyanígy havonta egyszer a doktor és a felesége látogat el a főfelügyelőjékhez. A két asszonynak ilyenkor aztán alkalma nyílik rá, hogy barátságos versengésben összemérje konyha művészetét. Szokás szerint most is hosszan üldögéltek az asztalnál, Paganék leánya, Solange, a második gyerekét várta, olyan volt, mint egy gömböc, és úgy tetszett röstelli is az esetlenségét. Néhány napot tölt csak szüleinél, amíg férje egyébként mérnök a külvárosban dolgozik, Nizzában időzik egy kongresszuson. Június volt, napközben fullasztó volt a hőség, estére pedig vihar készülődött. A nyitott ablakon át olykor megpillantották a holdat, amint feltűnt két fekete felhő között, a felhőket egy másodpercre fehér szegéllyel vonta be. Már az első vacsorán kialakult, és azóta hagyománnyá lett, hogy a hölgyek miután felszolgálták a kávét, magára hagyták a két férfit, és a szalon távoleső sarkába visszavonulva beszélgettek. A szalon valójában a doktor várószobája volt, egy kerek asztalkán régi képes újságok tornyosultak. Egy apróság miatt ez az együttlét mégis különbözött a többitől. Amíg Maigret megtömte a pipáját és rágyújtott, kis időre eltűnt a rendelőjében, majd egy csomag szivarral tért vissza. Nem is kínálom, Maigret. Köszönöm, maga újabban szivarozik. A főfelügyelő még sohasem látta, hogy az orvos cigarettán kívül egyebet is szívott volna. Pardon, lopva a feleségére pillantott, majd ezt morogta. Az asszony rendelkezett így. A tüdőrákról szóló cikkek miatt igen nagy hatással volt rá. Maga is hisz nekik. Pardon, megvonta a vállát. Még ha hinnék is, halkan hozzátette. Bevallom, ha elmegyek hazúról, csalt. Otthon magára erőltette a szivart, pedig nem volt ínyére, de ha másutt járt, lopva csalva, mint egy gimnazista, cigarettára gyújtott. A doktor alacsony, elég vékony ember volt, barna haját itt-ott már ezüstös szálak tarkították, arcára egy dolgos élet véste rá a nyomait. Az együtt töltött testék ritkán teltek el úgy, hogy ne telefonált volna valamelyik nyugtalan, beteg, mire Pardon szabadkozva magára hagyta vendégeit. Mondja csak, Maigret. A doktor habozva és kissé elfogódottan kezdett a mondókájába. Maga körülbelül egykorú velem. 52 éves vagyok, felelte a főfelügyelő. Ezt Pardon is tudta, hiszen Maigret házi orvosa volt, nyilván kellett hát tudnia a személyi adatait. 3 év múlva itt a nyugdíj. Ha valaki betölti az 55. évét a rendőrség, nyomban szélne kereszti. Kicsit mélabús lett a hangulat. Az abla közelében ültek, olykor hűvös fuvallat csapta meg őket, egy-egy villám cikázott át az égen, de mennydörgés nem hallatszott utána, a szemközti házban néhány ablakból világosság szűrődött ki. Az egyik sötét szoba ablakpárkányára öregember könyökölt, és mintha merően nézte volna őket. Én meg 49 éves vagyok, folytatta a doktor. A középiskolában 3 év korkülönbség még sokat számít, a mikorunkban már semmit. Maigret nem sejtette, hogy egy szép napon kénytelen lesz visszaemlékezni ennek a kényelmesen lassan folyó beszélgetésnek minden apró részletére. Kedvelte Pardont, a doktor azon ritka emberek közé tartozott, akikkel a felügyelő szívesen töltött el egy-egy estét. A körzeti orvos még mindig szavakat keresgélve így folytatta. Nekünk kettőnknek nagyjából hasonló tapasztalataink vannak az emberekkel kapcsolatban. Nem egy paciens sem lehetne a magáé is. Így igaz, hiszen ebben a zsúfolt kerületben a legjobbtól a legrosszabbig mindenféle ember előfordul. Szeretnék kérdezni magától valamit. A doktor láthatóan zavarban volt. A főfelügyelő, meg ő kétségtelenül barátok voltak, mint ahogy a két asszony is jóban volt. Ennek ellenére szemérmesen kerülték, hogy bizonyos kérdéseket szóba hozzanak. Politikáról vagy vallásról például sohasem beszéltek. Találkozott-e a pályafutása alatt, folytatta Pardon, olyan bűnözővel, aki valóban gonosz volt? Úgy értem, még mindig kereste a szavakat, igyekezett pontosan kifejezni, mire gondol. Természetesen tudatos bűnözőre gondolok, olyanra, aki felelős a tetteiért és tisztán gonoszságból cselekszik. Ne számítsuk ide a gyerekek megrontóit, ők szinte valamennyien csalódott szeretet hiányban szenvedő lények, szellemi színvonaluk alig haladja meg a 10 évesekét, nem találják a helyüket a felnőttek világában, és általában ivásra is adják a fejüket. Egy szóval a tökéletes bűnözőről faggat, kérdezte Megré. Tökéletes vagy tökéletlen, mondjuk inkább a totális bűnözőről. A büntető törvénykönyv szerint? Nem, maga szerint. Megré összehúzott szemmel nézett barátjára a pipafüstön át. Elsősorban a szivarra szögezte a tekintetét, Pardon ügyetlenül fogta. A hamu hosszúra nőtt már, majdnem lehullott a szőnyegre. Megré végül elmosolyodott, mire a doktor maga is zavartan a szivarra nézett. Megértették egymást. A doktor nyugtalanította ez a história a szivarral meg a cigarettával, s ha nem is tudatosan, de valószínűleg ez indította arra, hogy fölvesse ezt a kérdést. Az imént mondta, hogy 49 éves, több mint 20 éve minden nap tucatjával vizsgálta a betegeket, akik úgy néznek rá, mint a jó Istenre, minden tőle várnak, életet, egészséget, jó tanácsot, problémáik megoldását. Férfiakat, asszonyokat, gyerekeket mentett meg, másoknak segített abban, hogy sorsukba beletörődjenek. Minden áldott nap néhány perc alatt kell határozott döntéseket hozni, amelyek visszavonhatatlanabbak, mint a törvényszéki bírák ítéletei. Felesége elolvasta a tüdőrákról szóló tudósításokat, és kérleni kezdte a doktort, hogy szokjék le a cigarettáról, az pedig nem érzett elég erőt magában, hogy a kérést megtagadja. Nem akart nyugtalanságot és szomorúságot okozni a feleségének, otthon tehát magára erőszakolta, és ügyetlenül el is szívta a szivart, amely bizonyára nem ízlett neki. De alig tette ki a lábát, alig ült be a kocsijába. Valamelyik szenvedő betegéhez sietett, és bűntudattól rezgető kézzel már is rágyújtott egy cigarettára. Megré nem felelt rögtön a barátjának, kibúvót keresett, és visszadobta a kérdést. Hát maga szerint. De így túlságosan könnyű lett volna, ezért, ha nehézkesen is, mégis ő fogott bele a válaszba. Ha valamilyen balszerencse folytán bírónak kellett volna mennem, vagy egy esküdszéki perben esküdtnek jelöltek volna, vajon akkor nem. Biztos vagyok benne, nem bírnám magamra venni, hogy ítélkezzem egy ember fölött, bármi legyen is a bűne. Nem a bűne számít, hanem az, hogy mi történik, vagy mi történt azzal, aki elkövette. Tehát még nem találkozott olyan esettel, melyben habozás nélkül ítélkezett volna. Most megint arra a bűnözőre gondol, akit az imént a tökéletes jelzővel illettem. Első látásra már többször hittem azt, hogy ilyennel állok szemben. Volt, hogy nem tudtam megállapítani, és egyiket, másikat ott az irodámban arcul is ütöttem, de később, ahogy a nyomozásban előbbre haladtam, a beszélgetés itt elakadt, mert az egyik asszony odalépett hozzájuk, Megré elfelejtette már, hogy melyikük. Hozhatok maguknak egy kis armagnacot? Kérdezte. Most Pardonon volt a sor, hogy egy lapos pillantást vessen Megrére. Nem, köszönjük, mondta Amaz. Tényleg, mikor is vizsgáltam meg utoljára? Körülbelül egy éve. Megdördült az ég, a robajt, mintha sorra visszhangozták volna a háztetők, de a napok óta várt eső most sem eredt el. Talán menjünk át a rendelőbe, javasolta a doktor. Pardon, unokája aludt ott egy hordozható kis bölcsőben. Legyen egész nyugodt, a gyerek mélyen alszik, de sajnos csak hajnali 5 óráig. No,